Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Ha van klasszikus úti cél, akkor Egyiptom biztosan az. Az emberiség kultúrtörténetének legkorábbi kedvence, főként a misztikus és rejtélyes piramisok miatt. De milyen lehet most Egyiptom? Mai vendégünk Szabó Bulcsú, egyébként a Világjáró magazin külsős munkatársa, és nemrég egy remek túrán vett részt Egyiptomban, ahol újságírók meg bloggereknek mutatták be a leghíresebb látnivalókat, persze ők sem láttak mindent, de nagyon sok jó élménnyel tértek haza. Milyen ilyen csapattal utazni, Bulcsú, Egyiptomban?
Ez egy egyhetes út volt, ahol szinte minden látványosságát láttuk viszonylag rövid idő alatt Egyiptomnak, egy olyan csapattal, ahol nem ismertük egymást, vagy régebbi úton más országban találkoztunk, és nagyon izgalmas volt a hirtelen váltás Magyarországról Egyiptomra, az időjárás, mert hideg.
Igen, ez december volt.
December hónapban egy nagyon kellemes, meleg napba érkeztünk, egy Nílusparti szállodába, ahol kint kültéri uszodában tudtunk úszni, úgyhogy egy hirtelen váltással egy teljesen más világba kerültünk, különleges illatokkal, fényekkel, forgalommal, épületekkel, és hát az ókor megmaradt csodáival, amiket végiglátogattunk.
Igen, ez egy gazdag túra volt, és itt egész pontosan különbséget is tehetünk arról, hogy valaki mondjuk Egyiptomba megy Hurghadába, valahol egy nyaraló központba piheni ki mondjuk a téli fáradalmakat, vagy pedig elutazik egy ilyen nílusi hajóútra. Ez egy egészen más fárasztó egy ilyen túra egyébként?
Nem, nagyon pihentető volt, főleg a nílusi út, az egy különleges módja az utazásnak, és a kényelem, és az exkluzivitás, és egyben egy nagyon intenzív élmény a Nílus folyó közepén úszva, pihenni, és közben megállókon megállni, és templomokat nézni.
Kezdjük az elején, hogy utaztatok, tehát Budapesten gondolom repülőre szálltatok.
Repültünk Kairóba, és ez a hatalmas város, aminek ugye a lakossága akkor, mint magyarországi egyetlen városba tömörülve, tehát a Gíza egy külvárosa, ahol csak a külvárosban 5 millióan laknak, tehát olyan létszámú, lakosságú város, aminek a városnézéssel, a hagyományos értelemben vett látogatása egy ritkább turista program, pont azért, mert annyi látnivaló van a városon kívül, hogy még egy hetes út is kevés ezeknek a végig látogatására. Megérkeztünk a városba, a városon végigutazva a hatalmas forgalmat, 8-10 sávos autópályákon közlekedtünk a városon belül, rengeteg olyan épület van, amik nincsenek befejezve, tehát számunkra félkész, vakolatlan házak, és mellette feltűnnek ezek a régi romok a háttérben a piramissal. Tehát Kairó volt az érkezési pont, és ott rögtön másnap a Citadellára mentünk el, ami egy bevezetés volt a Citadelláról, ugye Kairót lehet körben látni, és rögtön utána a múzeum következett, ami egy nagyon jó, tömör és gyors áttekintést adott az egyiptomi kultúráról.
Ugye a nagy kairói egyiptomi múzeum, aminek több része is van, ti most az általános részben voltatok. Ha jól tudom, ott vannak ugye a múmiák is kiállítva.
Igen, rájuk
milyen volt múmiákat nézni?
A múmiákra, hogy látassuk őket, de előtte a fenti szinten egy kis kiállító részeken meg tudjuk nézni a hagyományos egyiptomi házat, a temetkedési szokásokat, a kozmetikumokat, a városépítészetet, és utána az alsó szinten lehetett végiglátogatni a múmiákat sötét térben, tehát csak a múmiák vannak megvilágítva, röviden le van írva az életrajzok is, hogy hogyan éltek, és keskeny folyosón, kis öblökben, tehát mint a föld alatt járnánk, nagyon izgalmas kialakítással, talán 50 múmiát is végig lehet látogatni.
Mit tudtál meg ott a múmiákról, amit nem köztudott, vagy nem volt egyértelmű azelőtt?
Meglepő volt így ismerve az idő, a több ezer éves időtávlatot, hogy ilyen jó állapotban megmaradt hajzattal, fogazattal, arccal, felismerhető vonásokkal, tehát tényleg egy olyan zseniális módszere az emberi test tartósításának, hogy, hogy ez nagyon, nagyon izgalmas és maradandó volt mindenki számára. És maga a történetek, tehát azok a rövid történetek, hogy hány évig uralkodtak, egy-egy arcról le lehet-e azt az erőt vagy gyengeséget olvasni, amit a történetéből, hogy 40 évig vagy csak 2-3 évig uralkodott. Nők, férfiak, tehát ez a teljes egyenjogúságnak az érzése, ami az egész kultúrára jellemző, hogy, hogy nők ugyanúgy lehettek a korai birodalmak idejében is fáraók.
Az Egyiptomi Múzeumban még mi az, amit láttak? tapasztaltok, amiért feltétlenül érdemes ide jönni?
Ez az áttekintő bemutató, ezt én szerintem nagyon jó, tehát ez pont egy 2-3 óra alatt bejárható egyetlen térben áttekintető, vissza tudunk könnyen menni egy-egy izgalmasabb bemutatóhoz, és tényleg ez az átfogó kép, amit adhat, illetve remélhetőleg az eljövendő utazóknak most készül ugye el az új nagy múzeum, ami hatalmas területen épül, és szinte minden héten van egy hír Kairóban, hogy milyen új műtárgyat helyeztek már el az épületben. Ez 90%-ban kész, de ugye már lassan 20 éve építik kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de ahogy a piramisokhoz mentünk, ennek a kontúrjai már a hatalmas szerkezetnek egyes részeken a burkolatai, ezek már látszanak.
Na hát ez egy még nagyobb élmény lesz, bár azt gondolom, hogy így is az Egyiptomi Múzeumban egy-két napot el lehet tölteni. Ez a múzeum azt ígérik, hogy akár egy hétig is látogatható lesz. Hát igen, a mai napig kerülnek elő műkincsek. Egyébként pont készülve erre az adásra a Netflixen néztem bele, akit érdekel ez a téma, van egy dokumentumfilm, a Szakkarai sír címen fut, és pont egy ilyen sírfeltárást mutatnak be. És hát ennek a technikáit és egész részletekbe menően elképesztő, hogy tárják fel ezeket a területeket. És akkor ugye kimentetek ti is a piramisokhoz.
Kimentünk a piramisokhoz, viszonylag rövid, egy délutáni időnk volt. Egy távlati ponttól néztük a legideálisabb helyről őket, úgyhogy előtte tevék és lovasok szaladgáltak a sivatagban. Fájdalmasan rövid időnk volt, mikor leértünk a piramisokhoz, mert már tovább kellett mennünk a Sphinxhez, mert lassan ment le a nap. Úgyhogy az biztos, hogy Gízára, ha a piramisokhoz megyünk, akkor legalább egy-két vagy akár 3 napot többször is vissza lehet ide menni. Nem beszélve Szakkaráról, ami innen 20 kilométerre van, tehát az egy külön nekropolis, a más formájú és más korból származó piramisokkal, az szintén egy külön utat megér. A piramisoknál fantasztikus volt lenni, akár csak a tövében eládogálni, és látni ezeket a hatalmas köveket, amiket így építészként is belegondolva, és a többi templomoknál is az a technológia az adóta született találgatásokon keresztül, hogy ezek hogy épülhettek, ott az embernek nem volt alkalma ezen gondolkodni, mert felfoghatatlan. Tehát azok a tömegek, azok a méretek, és az az idő, ami azóta eltelt, ez a több ezer év, ez olyan távlatba tartja ezt a misztikus kort, hogy talán nem is érdemes találgatnunk, hogy ezek hogy épültek. Ott ugye van alkalmunk arra, hogy a piramisba be is menjünk, a sírkamrákat megnézni. Nekünk sajnos gyorsan tovább kellett menni, és csak egy kis csapat futott fel a nagy kamráig, de ez fantasztikus élmény, ezt nem szabad kihagyni, ha saját szervezésben járunk ott. És utána a 3 nagy piramis mellett ugye van a 2 kisebb, és nem messze tőlük a Sphinx, ami egy óriási élmény, egy gyönyörű beállítás, egy kompozíció maga, ahogy a Sphinx előtt álló halotti templom, és mögöttük a piramisok feltárulnak. Ennek külön története van, hogy hogyan használták, mint szakrális teret, és milyen felvonulási úton indultak a Sphinx-től fel a piramisokig. Ez egy nagyon szép, főleg így, hogy a napnyugtakor néztük meg, amikor a nap vöröses fényben megvilágította a Sphinx arcát. Ráadásul olyan szerencsénkben van részünk, hogy ugye a korábbi időkben a Sphinx teljesen be volt temetve, egy időben csak a feje látszott ki, és most a feltárásokkal, hogy a templomnak is minél nagyobb területét fel tudják tárni, most egészen a hátsó lábait is lehet látni, tehát egész mélyen kiemelkedik a talajból teljes formájával. Erről ugye tudni kell, hogy az egész fennsík egy természetes kőfennsík, aminek a formáiból kezdték el kialakítani, egyrészt egy kőbányaként is működött, és részben ennek a köveiből a külső burkolatokat, a piramisok külső burkolatait távolabbról, a Níluson túlról szállították ide, de ez egy olyan természetes kőfennsík, ami az évezredeken keresztül építőanyagként szolgált, hajdan a piramisok, későbbi koroknak pedig maguk ezekből a kövekből épült piramisok és a burkolatai, mert ugye ezeket korról korra újra használták, ezért a természetromboló hatása mellett ezeknek a későbbi korok által való felhasználása is hozzájárult a romlásukhoz. És nem beszélve
hát azért, azért kibújt belőled az építész, akármennyire is lenyűgözve álltál a piramisoknál, mert azért az arra utal, hogy elég sok mindent megfigyeltél ott a helyszínen.
Tehát nagyon izgalmasak ezek a terek, úgyhogy egy-egy oszlopot látunk, és később, amiről még beszélni fogunk a templomoknál, ezeknek a bejárása ettől az óriási léptéktől emberhez nem mérhető oszlop erdőkkel, és maga a tervezettség és az egyszerűsége ezeknek a formáknak, tehát ezek az ősi, ugye ők még tudomásunk szerint nem másoltak korábbi kultúrákat, hanem ők voltak alapjai annak az archaikus antik kultúrának a görögökön, rómaiakon keresztül, egy természetes ős forrásnak az eredeti formációit láthatjuk itt.
Kirándulások. Melyik templomokhoz tudtatok így a hajóúton ellátogatni?
Ugye most még a piramisoknál vagyunk, és innen egy nagy váltás az, hogy egy belföldi járattal egészen Asszuánig repültünk. Tehát ha Egyiptomot elképzeljük, ugye ott a Nílus a világ egyik, hanem a leghosszabb folyója, különböző mérési módszerekkel mérik őket, és az, hogy a belső vagy a külső íven, hogy mérnék, az Amazonásszal vetekedik. És úgy képzeljük el, hogy ugye az egész nílusi kultúrának a kialakulása, Afrika közepéből induló folyó mentén a termékenyé vált földek művelésével indult meg. Tehát maga a társadalmi szerveződés és maga az egyiptomi földeknek a művelése, ez egy nagyon keskeny sávot ölel fel a Nílus mentén. Ennek az a felbővített része, ahol korábban is voltak kiszélesedett folyómedrek, ezeket ugye mesterséges gátakkal tovább bővítették, és így alakult ki az a tóvá szélesedő Asszuáni Nílus, ahol ezzel a beavatkozással ősi területeket is elárasztottak, tehát a templomok egy részének a kimentése is megtörtént. Ugyanakkor látható az a szükséglete is ennek a folyónak és a víznek, hogy ennek a szabályozásnak nagyon fontos szerepe volt a mai lakosság, növekvő lakosságnak az ellátásában, és ennek a történetét meséli el az első templom, a Féli templom, amit meglátogattunk Asszuáni érkezésünk után. Ugye ez az a templom, amit egy újabb helyszínre szállítottak át, hogy kimentsék az elárasztott területekről, és itt egy esti fényjáték alatt, mint egy színházi előadás, ahol csak hangokat hallunk, és az istenek és a főpap beszélgetnek, és elmesélik, meg elevenítik azt a szertartást, ami a templomban történt, úgyhogy közben a templom istene úgymond megkérdőjelezi, hogy miért kellett őt áthelyezni, és miért árasztották el azt az ősi területet, ahol ő hajdan feküdt, és így a narrációval adnak egy magyarázatot erre, hogy a mai egyiptomiaknak erre nagy szüksége volt, és hogy örüljünk annak, hogy ezt a templom körzetet meg lehetett menteni. És valóban ezeknek az ősi templomoknak a megmentése, illetve abban a valójukban való megőrzése, ahol vannak, az mindig kérdéses, mert ugye Egyiptom története és az évezredeken keresztül több dinasztia és több kultúra váltotta úgy egymást, hogy átvették a korábbi korszakok formavilágát, díszítését, templomi szertartásait, és ennek az ősi fenntartása, tehát ahogyan ezek az ősi időkben működtek, már nem ismert, mert annyi kornak az új hozománya rakódott rá, hogy ez innen, ilyen távlatból egy nagyon egységes egyiptomi kultúrának látjuk, de hát ez több ezer év fejlődése.
Ezt nehéz rekonstruálni valóban. Annyit még a Nílusról érdemes mondanunk, hogy ugye a maga az elárasztás az azért volt szükségszerű, mert ugye a Nílusnak is különböző, tehát az év során a vízmagassága különböző volt, és ugye ahhoz, hogy ezt a vizet mederben tudják tartani, és ne árasszák el a környező településeket, tényleg az évezredek, évszázadok során mindig is szükséges volt az, hogy mederbe tereljék. De beszéljünk még akkor az Asszuáni gátról egy picit, és magáról az ott zajló átalakításokról.
A gátat ugye két ütemben építették, egy kisebb gátat még a britek, és a nagyobb mai gátat még a Szovjetunió idejében szovjet támogatással építették meg. Nagyon érdekes ennek a látványa a repülőről, tehát ez az érkezés, ahogy a repülőről végigkövetjük a Nílus folyót, és látszik a sivatag közepén az a zöld partú folyam, ami egy-egy kanyarban holdszerűen kiszélesedik, és termőre fordul, nagyon nagy kontrasztban van azzal a sivatagi tájjal, ami viszont életre alkalmatlan, és itt Asszuánnál pedig ez az elsőre érthetetlen hatalmas zöld felület, azt hittük, hogy a tenger mellett vagy a vörös tengert látjuk, mert ez ugye már több évtizede történt, tehát a mangrovék úgy benőtték ennek a partját, hogy mindegy természetes, gyönyörű tó úgy terül el itt Egyiptom közepén.
Itt ti csónakáztatok egyébként a tavon, mert lehet bérelni kisebb hajókat, úgynevezett felukkákat egyébként, hogyha valakinek van itt ideje, akkor lehet csónakázni rajta, lenyűgöző élmény az is.
Nekünk nem volt időnk, mi rögtön, ahogy megérkeztünk, éppen a gátat még láttuk, de rögtön a hajóhoz mentünk, és indultunk, ugye most fönt vagyunk Felső Egyiptomban, és innen indultunk vissza Kairó fele, tehát mi hátat fordítottunk Asszuánnak, és a Fili templom esti látogatása után az irányt Luxor fele vettük.
No, és akkor Luxor és Karnak, ami szintén lenyűgöző élmény.
Luxor és Karnak, illetve hát maga a hajóút. Tehát ahogy mondtam, este foglaltuk el a hajót, és reggel úgy ébredtem fel, hogy megnéztem, hogy hánykor kell fel a nap, és az ágyban lehetett látni. Tehát mindenkinek van egy kis kabinja, saját kabin, saját ablak a Nílus partja fele, és ahogy felkeltem, és lehetett ebben a gyönyörű fényben a Nílus partján a tényleg egy festményhez hasonlító növényzettel és a háttérben a sziklákat látva, egy olyan fantasztikus, több ezer kilométeres mozivászon van előttünk, hogy csak ott a szobában üldögélve és a partot nézve, egyszer egy-egy hajóval, egy-egy településsel, egy házzal a partján, és ugye felmehetünk bármikor a fedélzetre, ahol meg mind a két irányba, amerre a Nílus folyik, illetve ahonnan jövünk, és a két partját lehet két oldalt látni. És ez nagyon kényelmes, mert ugye ez pihenés közben is gyönyörű látvány, és akkor vannak a rendszeresített programként szervezett megállók, amikor egy-egy templomnál megállunk. Itt Komombo volt a következő templom, ami ugye egy krokodil gyülekező hely volt, és egy krokodil templomot is megőriztek, aminek érdekessége krokodil múmiák voltak, amiket meg tudtunk nézni. Tehát itt ugye a krokodilokat szent állatként tisztelték. És ezek a templomok, amiket itt néztünk, ezek mind a Ptolemaiosz korból, tehát időszámításunk előtti 500-ból származnak a végső állapotukban, tehát ezek csak 2500 évesek, tehát nem is a legrégebbi templomok, de mégis ezeknek is az a kortalansága és az egységesség a dekorációkban, az istenábrázolásokban, az oszlop főkben, ezek nagyon felejthetetlen élmények voltak.
Történelmi helyek. Melyik volt a kedvenced, tehát melyik volt a legnagyobb benyomást tevő templom terület?
Hát talán ilyen szempontból a hajóútunk végállomása Luxor volt, ahol Hatshepszut templomát néztük meg először. Ez építészetileg is egy nagyon érdekes teraszos templom, amihez hasonlót nem találunk, hogy egy nagyon érdekes, magas sziklavölgy tövében épült, egy rámpa vezet fel középen, úgyhogy egymás fölött három oszlop sort látunk, és ahogy közeledünk és megyünk fel a különböző szintjeire, és kerülünk be a három oszlop sor mögé a templomhoz és a sírkamrához, ez egy építészként is egy annyira erős természethez kötődő, és közben egyszerű, nagyvonalú és fenséges épület, hogy ez volt talán az egyik fő csúcspontja. Ugye itt nézhetjük meg a királysírokat is a nyugati oldalon, ahol szintén 50-60 feltárt sír van, ami közül egy-egy ilyen látogatással 3-4 sírt tud talán az ember így látványában befogadni. Tehát ez is az a többnapos kirándulás tud lenni, hogy visszatérni és megnézni más korokból származó sírokat. Tehát ott egy-egy ilyen föld alá vezető folyosón végigmenni, ahogy gyönyörű dekorációkba, a falba vésett hieroglifákkal és istenábrázolásokkal, megmaradt színezésekkel, ez tényleg egyedülálló az időnek ilyen távlatából, és ennyire egységes, ennyire fenséges, és ugye ez egy rejtett sírkamra volt, tehát egy föld alá elrejtett kincs, ami még így kiürített állapotában is fenséges, tehát a sírlátogatások.
Igen, és a királyok völgye is folyamatos feltárás alatt van, tehát ott sem látogatható minden sír, van, amelyiket még folyamatában tárják fel, van, amelyik nem is lesz látogatható, mert annyira sérülékenyek az ábrázolások és a faragások. De hát amit látni lehet, az is lenyűgöző, úgyhogy mindenkinek ajánljuk Egyiptomot, mi még itt nagyon sokáig tudnánk mesélni róla, de most be kell fejeznünk, mert a műsoridőnk végére értük. A soron következő Világjáró magazinban olvashatják Bulcsú Egyiptomról szóló beszámolóját, további templomokkal és élményekkel. Ez volt a mai Világjáró magazin. Tartsanak velünk minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk mindenkinek.